12. előmeneteli jelentés. Június 5. Nimur izgatott, mert már majdnem 2 hete nem adtam be előmeneteli jelentést. Igaza van, hiszen a Welberg alapítvány fizetést folyósít nekem a segély alapból, hogy ne kelljen állás után néznem. Már csak 1 hét van hátra a Chicagói Nemzetközi Pszichológiai Kongresszusig. Előzetes jelentését nagyon gondosan akarja elkészíteni, és Algernon és én vagyunk bejelentésének legfőbb tanúbizonyságai. Viszonyunk egyre feszültebbé válik. Bosszant, hogy Nimur folytonosan úgy utal rám, mint kísérleti alanyra. Azt az érzést kelti bennem, hogy a kísérlet előtt nem is voltam valójában emberi lény. Megmondtam Straussnak, hogy túlságosan elfoglal a gondolkodás, olvasás, meg az, hogy leássak magamban, hogy megpróbáljam megérteni, ki és mi vagyok, az írás pedig olyan lassú művelet, hogy türelmetlen leszek, ha gondolataimat rögzíteni akarom. Követtem a tanácsát, hogy tanuljak meg gépen írni, és most, hogy percenként majdnem 75 szót tudok legépelni, könnyebb mindent papírra vetni. Strauss ismét megemlítette, hogy egyszerűen és őszintén kell beszélnem és írnom, hogy megértsenek az emberek. Figyelmeztetett rá, hogy a nyelv néha korlát, nem pedig ösvény. Irónikus, hogy az értelem kerítésének túlsó oldalán találom magam. Néha találkozom Alice-szel, de nem beszélünk arról, ami történt. Kapcsolatunk plátói marad. De miután kiléptem a pékségből, 3 éjszaka jöttek a rémálmok. Nehéz elhinni, hogy 2 hete múlt. Kísérteties alakok üldöznek éjjel az üres utcákon. Bár mindig a pékséghez futok. Az ajtó zárva, és a bent lévők soha nem fordulnak meg, és nem néznek rám. A menyasszony és a vőlegény az esküvői tortán az ablakon keresztül rám mutatnak és nevetnek. A levegő már elviselhetetlenül súlyos a kacagástól. És a 2 ámor lengeti lángoló nyilát. Sikoltok, dörömbölök az ajtón, de hang nincs. Látom Charlie-t, visszabámul rám belülről. Vagy csak egy tükörkép? Valami megragadja a lábamat, és elvonszol a pékségtől be a sikátorba, az árnyak közé, és éppen amikor elárasztana, fölébredek. Máskor meg a pékség ablaka a múltra nyílik, és amint kinézek rajta, más dolgokat és más embereket látok. Bámulatosan fejlődik az emlékező tehetségem. Még nem tudok tökéletesen parancsolni neki, de néha, amikor elmerülök az olvasásban vagy egy probléma megoldásában, éles világosság érzetem támad. Tudom, hogy ez tudatalatti figyelmeztetés, és most már nem várok arra, hogy az emlék eljöjjön hozzám, hanem behunyom a szemem, és érte nyúlok. Végül majd képes leszek teljesen alávetni az emlékezést akaratomnak, és ezzel nem csak múltam élményeinek egészét, hanem agyam összes kiaknázatlan képességét is feltárom majd. Még most is, ahogy visszagondolok rá, érzem az átható csöndet. Látom a pékség ablakát. Kinyújtom a kezem, és megérintem. Hideg és rezeg. Azután az üveg melegedni kezd. Átforrósodik. Égeti az ujjam. Az ablak, amely képmásomat visszaveri, fényleni kezd, és amint az üveg tükörré változik, meglátom benne a kis Charlie Gordont. 14-15 éves. Kinéz rám a házuk ablakán, és kétszeresen különös látni, hogy mennyire más volt. Hugát várja haza az iskolából, és amikor meglátja befordulni a sarkon, a Mark Streetre, integet, a nevét kiáltja, és kifut elébe a verandára. Norma egy papírt lobogtat. 5-öst kaptam történelemből a vizsgán, mindenre tudtam felelni. Mrs. Buffin azt mondta, én írtam a legjobb dolgozatot az egész osztályban. Norma szép kislány. Gondosan fésült, világos barna haja koszorúba van fonva, és amikor fölnéz a bátyjára, mosolya eltűnik. Homlokát ráncolja, faképnél hagyja a fiút, elszalad és felrohan a lépcsőn be a házba. Charlie mosolyogva követi. Anyja és apja a konyhában vannak, és Charlie, akit majd szétvet az izgalom Norma jó híreitől, mielőtt az szólhatna, kitör.
Ötöst kapott! Ötöst kapott!
Ne! Visítja Norma.
Ne te! Ne te mondd! Az én osztályzatom! Én mondom meg!
Na álljunk csak meg egy percre, kisasszony! Fordul hozzá Matt szigorúan, és leteszi az újságját. Hogy beszélsz a bátyáddal?
Nem volt joga megmondani!
Nem baj! Figyelmeztetően felemelt ujja fölött Matt a kislányra mered. Nem akart semmi rosszat vele, és nem szabad így ráordítanod. Norma az anyjához fordul támogatásért.
Ötöst kaptam, a legjobb jegyet az egész osztályban. Most már kaphatok egy kis kutyát? Megígérted, azt mondtad, ha jó jegyet kapok a vizsgán. És ötöst kaptam, egy kis barna kutyát, fehér foltokkal, és Napóleonnak fogom hívni, mert erre a kérdésre feleltem a legjobban a vizsgán. Napóleon elvesztette a waterloo-i csatát.
Rose bólint. Menj ki a verandára és játsz Charlie-val. Már több mint egy órája várja, hogy hazagyere az iskolából.
Nem akarok vele játszani!
Menj ki a verandára, mondja Matt. Norma az apjára néz, aztán Charlie-ra.
Nem muszáj vele játszanom. A mama mondta, hogy ha nem akarok, nem muszáj vele játszanom.
Na, kisasszony! Matt fölkel a székéről, és a kislányhoz lép.
Azonnal kéri bocsánatot a bátyától. Nem muszáj!
Rikoltja Norma, és az anyja széke mögé szalad.
Charlie olyan, mint egy kisbaba. Nem tud se felej gyorsan, se dámát, se mást játszani. Mindent összekever. Soha többet nem játszom vele.
Akkor menj a szobádba.
Kapok egy kis kutyát, mama.
Matt öklével az asztalra csap.
Nem lesz kutya ebben a házban, kisasszony, amíg így viselkedsz.
Ígértem neki egy kutyát, ha jól tanul.
Egy fehér foltos, barna kis kutyát,
teszi hozzá Norma. Matt a fal mellett álló Charlie-ra mutat. Már elfelejtetted, hogy a fiadnak azt mondtad, nem kaphat kutyát, mert nincs elég helyünk, és nincs, aki gondozza? Emlékszel? Amikor kutyát kért? Visszavonod, amit neki mondtál?
De én tudom gondozni a saját kutyámat,
erősködik Norma.
Majd etetem, fürdetem és kiviszem sétálni.
Charlie az asztalnál áll, egy spárgára fűzött nagy piros gombbal játszik. Hirtelen megszólal.
Én segítek gondozni a kutyát, segítek etetni és kefélni, és nem engedem, hogy a többi kutya megharapja.
De mire Matt vagy Rose felelhetne, Norma ezt sikítja.
Nem! Az én kutyám lesz, csak az enyém!
Matt bólint.
Látod?
Róza kislány mellé ül, és a haját simogatja, hogy megnyugtassa. Majd szépen megosztjátok a dolgokat, drágám. Charlie segíthet neked gondozni a kutyát.
Nem. Csak az enyém. Én kaptam ötös történelemből, nem ő. Ő sose kap jó jegyet, mint én. Miért segítsen a kutyát gondozni? És aztán a kutya jobban szereti majd őt, mint engem, és az ő kutyája lesz, nem az enyém. Nem! Ha nem lehet csak az enyém, akkor nem is kell.
El van intézve, mondja Matt. Fölveszi az újságot, és újra elhelyezkedik a székben.
Kutya nem lesz.
Norma hirtelen felugrik a díványról, megragadja a történelem dolgozatot, amelyet csak néhány perce még olyan lelkesen hozott haza, összetépi, és a darabjait az elképett Charlie arcába vágja.
Gyűlöllek! Gyűlöllek!
Norma, azonnal hagyd abba! Rose megragadja a kislányt, de az kitépi magát a kezéből.
És gyűlölöm az iskolát, gyűlölöm! Abba hagyom a tanulást, és olyan lüke leszek, mint ő! Mindent elfelejtek, amit megtanultam, és pont olyan leszek, mint ő!
Visítva kirohan a szobából.
Már kezdődik is! Elfelejtettem mindent, elfelejtettem! Már semmire sem emlékszem abból, amit tanultam!
Rose rémülten utána szalad. Matt csak ül, és az ölében fekvő újságra mered. Charlie a hisztériától és a sikoltozástól rémülten meghúzódik egy székben, és halkan nyöszörög. Mi rosszat tett? És mert érzi, hogy nedves a nadrágja, és csurog valami a lába szárán, csak ül ott, és várja a pofonokat, mihelyt visszajön az anyja. A vihar elült, de ettől kezdve Norma minden szabad pillanatát barátnőivel töltötte, vagy egyedül játszott a szobájában. A szoba ajtót mindig csukva tartotta, és tilos volt az engedélye nélkül belépnem. Emlékszem egy ízben, amikor Norma és egyik barátnője a szobában játszottak, meghallottam, hogy Norma ezt kiáltja. Nem is igazi, testvérem. Csak úgy befogadtuk, mert sajnáltuk. A mamám mesélte, és azt mondta, hogy most már mindenkinek megmondhatom, hogy egyáltalán nem is az igazi testvérem. Bárcsak ez az emlék fénykép lenne, hogy széttéphessem és az arcába vághassam. Szeretnék visszakiáltani az éveken keresztül és megmondani neki. Soha sem akartam megakadályozni, hogy megkapja a kutyáját. Egészen az övé lehetett volna. Nem etettem, nem füröztöttem volna, és nem játszottam volna vele. És sohasem igyekeztem volna, hogy engem jobban szeressen, mint őt. Én csak játszani szerettem volna Normával úgy, ahogy azelőtt. Sohasem akartam fájdalmat okozni neki. Június 6. Első igazi veszekedésem Elisszel. Az én hibám. Látni akartam. Egy felkavaró emlék vagy álom után, ha csak beszélgetek vele, vagy pusztán ha látom, már jobban érzem magam. De hiba volt, hogy bementem a központba érte. A műtét óta nem jártam a szellemileg visszamaradt felnőttek központjában, és izgalmas volt a gondolat, hogy látni fogom ezt a helyet. A 23. utcában van, az 5. Avenue-tól keletre, egy öreg iskolaépületben, amelyet az utóbbi 5 évben a Beekman Klinika kísérleti oktatási központként használ. Különleges osztályok vannak a fogyatékosság miatt visszamaradottak részére. A bejárati ajtón, amelyet a régi szögekkel kivert kapubejárat foglal keretbe, egy fényes résztáblán felírás. SVFK Beekman esti tagozat. Elis órája 8-kor végződött, de szerettem volna látni a szobát, ahol még nem is olyan régen az írás-olvasás alapelemeivel küszködtem, és $1 apró pénzen számolni tanultam. Bementem, az ajtóhoz lopakodtam, és óvatosan belestem az ablakon. Elis az asztalnál ült. Mellette egy széken egy keskeny arcú nő, akit nem ismertem. A nő a leplezetlen értetlenség nyilvánvaló arc kifejezésével ráncolta a homlokát. Szerettem volna tudni, mit igyekszik Elis megmagyarázni neki. Közel a táblához Mike Dorni ült tolókocsijában, és megszokott helyén az első sor első székén Lester Brown, aki Elis szerint a legokosabb a csoportban. Lester könnyedén tanulta meg azt, amin én küszködve jutottam keresztül, de ő csak akkor jött, ha kedve tartotta, vagy elmaradt, hogy padlófényezéssel pénzt keressen. Véleményem szerint, ha egyáltalán akarta volna, ha fontos lett volna neki úgy, mint nekem, őt használták volna erre a kísérletre. Új, ismeretlen arcokat is láttam. Végül összeszedtem a bátorságomat, és bementem. Itt a Charlie, mondta Mike, megperdítve tolószékét. Intettem neki. Bernice, a kifejezéstelen tekintetű csinos szőke, fölnézett és bárgyún mosolygott. Hol voltál, Charlie? De szép ruhád van! A többiek, akik emlékeztek rám, integettek, és én visszaintegettem nekik. Egyszerre észrevettem Elis arc kifejezéséből, hogy bosszankodik. Mindjárt 8 óra, jelentette ki. Ideje, hogy elrakodjunk. Mindenkinek megvolt a kijelölt feladata, el kellett rakni a krétát, a radírokat, füzeteket, könyveket, ceruzákat, jegyzettömböket, festékeket és a szemléltető eszközöket. Mindenki tudta a dolgát, és büszkélkedtek vele, hogy milyen jól csinálják. Bernice kivételével mindegyik nekifogott a feladatának. Ő rám bámult. Miért nem jössz iskolába, Charlie? Kérdezte Bernice. Mi bajod, Charlie? Visszajössz? A többiek fölpillantottak rám. Én Elisre néztem, vártam, hogy feleljen helyettem, de hosszú csönd következett. mit mondhatnék, ami nem fájna nekik?
Csak látogatóba jöttem,
mondtam. Az egyik lány vihogni kezdett. Francine volt, aki miatt Alice mindig nyugtalankodott. 18 éves korára már 3 gyereket szült, míg végül szülei kioperáltatták a méhét. Nem volt csinos, közel sem olyan szemrevaló, mint Bernice, de könnyű prédája a férfiaknak tucat számra, aki csak valami szépet vett neki, vagy befizette a moziba. Egy olyan panzióban lakott, amelyet a Warren intézet engedélyezett a külső munkára adott tanoncok számára, és engedélyt kapott, hogy esténként eljárjon a központba. 2 nem jelent meg, iskolába menet férfiak csípték fel, és most már csak kísérővel engedték ki.
Úgy beszél, mint egy nagy okos,
vihogott Francine.
Jól van,
vágott közbe Alice élesen. Az osztály elmehet, viszontlátásra holnap este 6. Elmentek, és én abból, ahogy Alice bevágta a holmiát a szekrényébe, láttam, hogy dühös.
Sajnálom, mondtam.
Lent akartam magát megvárni, de azután kíváncsi lettem a régi tanteremre.
Az én alma máteremre.
Éppen csak be akartam nézni az ablakon, és mire észbe kaptam, már be is jöttem.
Mi bántja?
Semmi.
Semmi.
Ugyan. A haragja egyáltalán nincs arányban azzal, ami történt. Valamin rágódik. Lecsapta a könyvet, amelyet a kezében tartott.
Hát jó. Tudni akarja?
Maga más lett.
Megváltozott.
És nem az IQ-járól beszélek. A magatartásáról az emberek iránt. Maga nem is ugyanaz az emberi lény.
Ugyan? Miket? Ne szakítson félbe!
A hangjában felcsattanó igazi harag megdöbbentett.
Komolyan beszélek.
Volt valami magában azelőtt. Nem is tudom. Valami melegség, valami nyíltság, valami jóság, amitől mindenki szerette magát és örült, ha a közelében volt. Most minden intelligenciájával és tudásával együtt olyan más, olyan... Nem hallgathattam tovább.
Mit várt? Azt hitte, hogy engedelmes kölyök kutya maradok, amelyik csóválja a farkát és megnyalja a lábat, amely belerugott. Persze, hogy megváltoztam, és másképpen gondolkozom. Nem kell többé elfogadnom azt a hulladékot, amit az emberek egész életemben odalöktek elém.
Az emberek nem voltak rosszak magához.
Mit tud maga erről?
Vegye tudomásul, hogy még a legjobbak is önteltek és leereszkedők voltak, és arra kellettem nekik, hogy fölényben és biztonságban érezzék magukat a korlátaik között. Bárki intelligensnek érezheti magát egy idióta mellett.
Ahogy kimondtam, tudtam, hogy félre fogja érteni.
Gondolom, engem is ebbe a kategóriába sorolt.
Ne beszéljen szamárságokat, nagyon is jól tudja, hogy én...
Persze, bizonyos értelemben igaza van. Magához mérve nehéz fejű vagyok. Mostanában valahányszor elválunk, azzal a nyomorúságos érzéssel megyek haza, hogy lassú a felfogásom, ostoba vagyok. Végig gondolom, amit mondtam, és csak akkor jut eszembe az a sok okos és szellemes dolog, amit mondanom kellett volna, és legszívesebben megrugdosnám magam, amiért nem gondoltam rá, amikor együtt voltunk.
Ilyesmit már mindenki tapasztalt.
Azon kapom magam, hogy szeretnék imponálni magának úgy, ahogy azelőtt eszembe se jutott, de a magával való együttlét alássa az önbizalmamat. Mostanában minden cselekedetemnek az indító okát kutatom.
Igyekeztem eltéríteni a tárgytól, de folyton visszatért rá. Nézze, nem azért jöttem ide, hogy vitatkozzam magával, mondtam végül. Megengedi, hogy hazakísérjem? Szükségem van valakire, akivel beszélgethetek.
Nekem is.
De mostanában nem tudok beszélgetni magával.
Mindössze annyi telik tőlem, hogy hallgatom magát. Bólogatok és megjátszom, mintha mindent megértenék a kulturális variánsokról, a neobúl féle matematikáról és a posztszimbolista logikáról, és egyre butábbnak érzem magam, és amikor kimegy a lakásból, a tükörbe bámulok, és azt kiabálom magamnak, nem, nem leszel napról napra ostobább, nem fogy az intelligenciád, nem leszel lassanként nehéz felfogású, gyenge elmélyű. Charlie robban előre olyan sebesen, hogy úgy látszik, mintha te csúsznál hátrafelé. Ezt mondom magamnak, Charlie, de valahányszor találkozunk, és maga mond nekem valamit, és rám néz olyan türelmetlenül, tudom, hogy kinevet.
És amikor elmagyarázza a dolgokat, és én legközelebb nem emlékszem rá, maga azt hiszi, hogy azért, mert nem érdekel, és nem fárasztom magamat vele. De azt nem tudja, hogy gyötrődöm, amikor elmegy. Nem tud a könyvekről, amelyeken átrágtam magam, az előadásokról, amelyeket az egyetemen hallgattam. És mégis, akárhányszor, ha beszélek valamiről, látom, hogy milyen türelmetlen, mintha mindez csak gyerekes fecsegés volna. Én akartam, hogy maga intelligens legyen. Segíteni akartam magának, és mindent megosztani magával, és most kizár engem az életéből. Amint hallgattam Alice szavait, felderengett bennem az egésznek az iszonyatossága. Annyira elmerültem magamban, és abban, ami velem történik, hogy sose gondoltam arra, ami vele történik. Némán sírdogált, míg elhagytuk az iskolát, és én azon vettem észre magam, hogy kifogytam a szóból. Az úton végig, a buszon azon tűnődtem, hogy felfordult a helyzet. Alice rettegett tőlem. A jég meghasadt közöttünk, és a nyílás egyre szélesedik, amint értelmem áradása sebesen sodor ki a nyílt tengerre. Igaza van, ha nem akarja kínozni magát azzal, hogy együtt van velem. Nincs már közünk egymáshoz. Az egyszerű társalgás is feszülté vált. Csak a zavart csend és a kielégítetlen vágy egy elsötétülő szobában. Ez maradt meg közöttünk.
Milyen komoly,
mondta Alice, kitépve magát rossz kedvéből, és rám pillantott. Miattunk. Emiatt nem kellene így elkomolyodnia. Nem szeretném fölzaklatni magát. Nagy erőpróba előtt áll, és mosolyogni igyekezett. Pedig fölzaklatott, csak éppen nem tudom, mit tegyek. A buszmegállótól a lakása felé menet így szólt. Nem megyek magával a kongresszusra. Fölhívtam Nimur professzort ma reggel, és megmondtam neki. Lesz magának ott elég dolga. Érdekes emberek, az izgalom, hogy az érdeklődés középpontjában áll egy darabig. Nem akarok útban lenni. Alice, mindegy, akármit is mond, tudom, hogy én úgy érezném. Így hát, ha nincs kifogása ellene, inkább kitartok hasadozó énem mellett. Köszönöm. Érdemén túl felnagyítja a dolgot. Biztosan tudom, hogy ha maga... Tudja? Biztosan tudja? Megfordult a kapuhoz vezető lépcsőkön, és haragosan nézett rám. Ó, hogy maga milyen elviselhetetlenné vált! Honnan tudja, hogy én mit érzek? Honnan veszi a bátorságot, hogy mások gondolatait magyarázza? Nem tudhatja, hogyan érzek, vagy miért érzem. Befelé indult, de aztán visszanézett rám, a hangja remegett. Itt talál majd, ha visszajön. Csak izgatott vagyok, ennyi az egész, és szeretném, ha mindkettőnknek lenne rá módja, hogy ezt átgondoljuk, amíg jó messze vagyunk egymástól. Hetek óta most először nem hívott be. A csukott ajtóra meredtem, és forrt bennem a harag. Szerettem volna jelenetet rendezni, az ajtót verni és betörni. Szerettem volna, ha a haragom felemészti az épületet. De ahogy távolodtam, éreztem, hogy haragom lohad, aztán lehűl, és végül megenyhülök. Olyan gyorsan mentem, valósággal viharzottam végig az utcákon, arcomat megcsapta a nyári éjszaka fuvallata. Szabad vagyok. Most tisztán látom, hogy Alice iránti érzéseim értelmi fejlődésem sodrásával ellenkező irányba haladtak. Imádatra szerelem következett, majd gyengétség, hála és felelősségérzet. Iránta táplált, zavaros érzéseim tartottak mellette. És beléje kapaszkodtam, mert attól féltem, hogy különben a magam erejére utalva egyedül elsodornak a hullámok.
de a szabadsággal együtt jött a szomorúság. Szerettem volna szerelmes lenni belé. Szerettem volna legyőzni érzelmi és szexuális gátlásaimat, megnősülni, gyerekeket nemzeni, megállapodni. Most már lehetetlen. Most éppen olyan messze vagyok Elisztől a 185-ös IQ-val, mint annak idején a 70-nel. És ezúttal mind a ketten tudjuk ezt. Június 8. Mi kerget ki a lakásból a városba kóborolni? Rovam az utcákat egyedül, nem a nyári éjszakához illő megnyugtató léptekkel, hanem lázas sietséggel, hogy eljussak. Hová? Sikátorokban járok, benézek a kapualjakba, bekémlelek félig elfüggönyözött ablakokon, szeretnék beszélgetni valakivel, és mégis félek találkozni bárkivel. Ki az egyik utcából, be a másikba, a végtelen labirintuson keresztül, nekivetem magam a város neonketrecének. Keresek. De mit? Összeakadtam egy nővel a Central Parkban. A tó mellett ült egy padon, a hőség ellenére csukott köpenyben. Mosolygott és intett, hogy üljek mellé. Néztük a fényes látóhatárt a Central Park déli részén, mint egy mézes lép kivilágított sejtjei a sötétség hátterén. Szerettem volna szemmel felinni valamennyit. Igen, mondtam a nőnek, New Yorki vagyok. Nem, sohasem voltam a virginiai Newport News-ban. Ő onnan származik, és ott ment férjhez, egy tengerészhez, aki most az óceánt járja, és nem látta 2,5 éve. Csavargatta, csomózgatta zsebkendőjét, és néha letörölte a homlokán gyöngyöző verejtéket. Még a tóról visszaverődő halvány fénynél is láttam, hogy erősen festi magát, de azért csinos, ahogy sima fekete haja a vállára hullik, csak puffadt és dagadt az arca, olyan, mintha éppen most ébredt volna föl. Magáról akart beszélni, és én szívesen hallgattam. Apjától kellemes otthont, jó nevelést kapott, mindent, amit egy vagyonos hajóépítő megadhat egyetlen leányának, csak megbocsátást nem. Sohasem bocsátja meg neki, hogy megszökött a tengerésszel. Miközben beszélt, fogta a kezem, és a fejét a vállamon nyugtatta. Amikor Gerivel megesküdtünk az első éjszakán, rémült szűzlány voltam, suttogta. És ő tisztára megőrült. Előbb megpafozott és összevert. Aztán minden gyönkétség nélkül a magáévá tett. Ez volt az egyetlen alkalom, hogy egymással voltunk. Érinteni se engedtem magam soha többé. Valószínűleg sejtette a kezem remegéséről, hogy meghökkentem. Nagyon is erőszakosnak és bizalmasnak éreztem. Megrándult a kezem, de a nő szorosabban megmarkolta, mintha be akarná fejezni történetét, mielőtt utamra enged. Fontos volt neki. Mozdulatlanul ültem tehát, mint amikor az ember madarat etet a tenyeréből. Nem, mintha nem szeretném a férfiakat, közölte tágra nyitott szemmel, teljes nyíltsággal. Más férfiakkal voltam együtt, vele nem, de egy csomó másikkal. A legtöbb férfi finom és gyengéd a nőkkel. Lassan csinálják a hangulatot. Először csak simogatnak, csókolgatnak. Jelentőség teljesen nézett rám, nyitott tenyerét ide-oda csúsztatta a kezemen. Ez volt az, amiről hallottam, amiről olvastam, amiről álmodtam. Nem tudtam a nevét, és ő nem kérdezte az enyémet. Egyszerűen csak annyit akart, hogy vigyem valahová, ahol magunk lehetünk. Vajon mit gondolna erről Alice? Félszegen simogattam, és még bizonytalanabbul megcsókoltam. Rám nézett. Mi a baj? Suttogta. Mire gondol? Magára. Van lakása, ahova mehetnénk? Minden újabb lépés óvatosságra intett. Melyik pillanatban nyílik meg a föld, és zuhanok bele a rettegésbe? Valami arra késztetett, hogy tovább is próbálgassam a talajt a lábam alatt. Ha nincs lakása, a Mansion szálló az 53. utcában nem drága, és ott nem zaklatják a podgyász miatt, ha előre fizet. Van egy szobám. Frissen támadt, tisztelettel nézett rám.
Ó, ez remek.
Még mindig semmi. Ez már magában is különös volt. Meddig mehetek el anélkül, hogy a rémület tünetei hatalmukba ne kerítenének? Majd ha kettesben leszünk a szobában? Ha levetkőzik? Ha meglátom a testét? Ha lefekszünk? Hirtelen iszonyú fontos lett, hogy megtudjam, olyan vagyok-e, mint a többi férfi. Megkérhetek-e valaha is egy nőt, hogy ossza meg velem az életét? Az intelligencia és a tudás nem elegendő. Ezt is akarom! A felszabadultság és a kötetlenség tudata megerősödött bennem, már attól is, hogy ezt lehetségesnek éreztem. Izgalom fogott el, amikor újra megcsókoltam, és ez önmagáért beszélt, és biztosra vettem, hogy vele normális lehetek. Más volt, mint Alice. Ez a nő már átélt egyet mást. Ekkor a hangja elbizonytalanodott. Még csak egyet, mielőtt megyünk. Fölállt, kinyitotta a köpenyét, egy lépést tett felém, és a lámpák halvány fényében megláttam az alakját, amely eddig, amíg egymás mellett ültünk az árnyékban, rejtve maradt. Csak az 5. hónap, mondta. De ez nem számít. Nem bánja, ugye? Ahogy ott állt, nyitott köpenyében, olyan volt, mintha második felvételként ráfényképezték volna arra a filmre, amelyen a középkorú nő a fürdőkádból éppen kilépve széttárja fürdőköpenyét, hogy Charlie láthassa. És én vártam, ahogy az Isten káromló vár a villámcsapásra. Félrenéztem. Mindenre inkább számítottam, mint erre. Bár az, hogy ilyen forró estén a köpenyébe burkolózott, figyelmeztethetett volna rá, hogy valami nincs rendben. Nem a férjemtől van, nyugtatott meg. Amit az előbb mondtam, nem volt hazugság. Már évek óta nem láttam. Ez egy ügynök volt, úgy 8 hónapja ismertem meg. Együtt éltünk, látni se akarom többé, de a gyereket megtartom. Csak egy kicsit kell vigyáznunk, nem durván, vagy ilyesmi. De máskülönben nem kell aggódnia. Hangja elakadt, amikor meglátta az arcomat.
Ez undorító, kiáltottam. Szégyelhetné magát!
Elhúzódott, gyorsan összehúzta a köpenyt, hogy megvédje azt, ami ott belül bújik. Védelmező mozdulata láttán megint egy kettős kép villant fel előttem. Anyám teherben a húgommal, amikor már kevésbé törődik velem, nem melegít a hangja, az érintése, nem védelmez meg mindenkitől, aki azt meri állítani, hogy szellemileg visszamaradtam. Azt hiszem, vállon ragadtam. Ebben nem vagyok biztos, de arra emlékszem, hogy sikoltozni kezdett, és én hirtelen visszazökkentem a valóságba, és veszélyt éreztem. Szerettem volna megmondani neki, hogy nem akarok semmi rosszat, soha nem bántanám őt, vagy bárki mást. Kérem, ne sikítson! De ő csak sikoltozott, és én futó lépteket hallottam a sötét úton. Ezt a helyzetet senki sem értheti meg. Belerohantam a sötétségbe, kijáratot kerestem a parkból, ide-oda, egyik útról a másikra. Nem ismertem a parkot, és egyszerre beleütköztem valamibe, ami visszalökött. Egy drótkerítés. Zsákutca. Ekkor megláttam a hintákat és csúszdákat, és rájöttem, hogy játszótéren vagyok, amelyet éjszakára bezártak. Tovább mentem a kerítés mellett, félig futva, görcsös gyökereken bukdácsolva. A tó mentén visszakanyarodtam, találtam egy másik utat, átmentem egy kis hídon, aztán megkerültem és bementem alája. Kiárat sehol. Mi van? Mi történt, kisasszony?
Egy őrült!
Bántotta? Merre ment? Közben visszakerültem oda, ahonnan indultam. Becsúsztam egy kiálló szikla és egy tüskebokor közé, és hasra vetettem magam.
Hol egy zsaru? Soha nincs zsaru, ha szükség van rá.
Mi történt?
Egy degenerált alak meg akarta erőszakolni. Ni, ott már üldözik is, ott megy, ni, gyerünk, kapjuk el a disznót, mert kilóg a parkból. Vigyázat, kés van nála, meg pisztoly!
Nyilvánvaló volt, hogy a kiáltozás kiöntötte az éjjeli ürgéket, mert az ott megy, ni kiáltás a hátam mögül jött, és rejtek helyemről kilesve egy magányos futó alakot láttam, akit végig kergettek a megvilágított úton be a sötétségbe. Másodpercekkel később egy másik rohant el a szikla előtt, és beleveszett az árnyékba. Elképzeltem, hogy ez a mohó csőcselék elfog, összever, széttép. Rászolgáltam. Szinte kívántam is. Felálltam, levertem ruhámról a leveleket és a port, s lassan végig sétáltam az úton arra felé, amerről jöttem. Minden pillanatban vártam, hogy megragadnak hátulról, és lerántanak a mocsokba és sötétségbe, de hamarosan megpillantottam az 59. utca és az 5. evnyú ragyogó fényeit, és kiléptem a parkból. Amikor most szobám biztonságában visszagondolok erre, összerászkódom a durvaságtól, amely megérintett. Ijesztő visszaemlékezni arra, milyen volt anyám, mielőtt a húgomat megszülte. De még ennél is ijesztőbb az az érzés, hogy kívántam, bárcsak elfognának és megvernének. Miért kívánom a büntetést? A múlt árnyai a lábamba kapaszkodnak és lehúznak. Kinyitom a szám, hogy sikoltsak, de nincs hangom. A kezem reszket, fázom, és a fülemben távoli zúgás.